A műsor támogatója a Diószegi Pékség.
Egy perc elmúlt 4:11, jó napot kívánok, a Gyagási Levente vagyok. Szeptember 9-én jövő hétfőn benépesülnek az országiskolái. Az előző években megszokhattuk, hogy a tanévkezdés bizony nem gondmentes, hiszen nem teljes a tankönyvkészlet, sok iskolának nincs egészségügyi működési engedélye, és a sort még folytathatnám. Ezekhez adódnak az oktatási intézmények helyi sajátos gondjai, amelyeket helyi szinten kell megoldani. Milyen gondokkal küszködnek a marosvásárhelyi iskolák, mire számíthatnak a gyerekek, a fiatalok, a szülők és a tanárok, erről beszélgetünk mai műsorunkban. Meghívottaim marosvásárhelyi iskolaigazgatók, a dr. Bernádi György általános iskola vezetője Kupán Edit, a Bolyai Farkas elméleti líceum igazgatója Mátéfi István, a református kollégium vezetője Benedek Zsolt, valamint a második Rákóczi Ferenc római katolikus teológiai líceum igazgatója Tamási Zsolt. Jó napot kívánok, szeretettel köszöntök.
Jó napot kívánok.
Telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk kukacmarosvásárhelyiradio.ro. Amennyiben kívánnak hozzászólni mai műsorunk témájához, ezeken az elérhetőségeken megtehetik, és talán beszéljünk arról, ami a véleményem szerint a legfontosabb, hogy beteltek-e a helyek a cikluskezdő osztályokban, a tervezett osztályok beindulhatnak-e az iskolákban. Kezdjük a Bernádi György iskolával, Kupán Edit.
Az iskolánkban a magyar tagozaton maximális volt a jelentkezés, tehát mindkét osztály, mindkét magyar tagozaton lévő osztályon megveteltek a helyek, a román tagozaton viszont még mindig van 5 helyünk.
Ez mit jelent? Tehát, hogy van még egy harmadik szakasz, ugye, beiratkozás?
Hát, hogyha még jelentkező van, akkor azt szívesen látjuk, mivel hogy 50 helyet kértünk, és abból még 5 igazából szabad.
A katolikus iskolában
egy osztály indul az előkészítő osztályba, ott maximális a létszám, túljelentkezés volt, de 25 diákot vettünk fel, mert szabályzatunk szerint nem haladjuk meg a 25 főt az elemi tagozaton, és a gimnáziumi osztálynál pedig a 30-at nem haladjuk meg, és ugyanúgy a 9-es cikluskezdő osztályoknál mind a 3 osztályunk feltelt.
Most gyakorlatilag a Bernádi iskolában mit jelent a létszám? 25, vagy hány tagú egy osztály? Mert ott vannak azért 31 néhányas létszámú osztályok is.
Igen, ezelőtt másfél évvel hoztuk meg azt a szabályt a vezető tanácsban, hogy 25 létszám fölött csak akkor veszük fel a gyereket, hogyha a körzethez tartozik, és 25 fölé igazából abban az esetben mehetnénk még, hogyha valami más kritériumokat szabnánk meg, de egy vezető tanácsi döntés szokott történni.
Igen, és azt hiszem, hogy ez helyes is, a 25 az bőven elég egy osztályba, kisgyerekekből pláne. A református kollégiumban egy osztály indul, ugye?
Egy nulladik osztály, előkészítő osztály indul, és egy ötödik osztály, de azok jönnek fennről az elemi osztályból, és 2 liceumi osztály, meg a posztliceális oktatásba is indul egy osztályunk, plusz az óvoda, ami, tehát nekünk lényegében óvodától egészen posztliceális oktatásig van mindenünk most már. A helyek minden szinten kivétel az előkészítő osztály beteltek, ott még van egy pár hely, tehát hogyha valakit érdekel, akkor még lehet most jelentkezni, viszont a gimnáziumi szinten, liceumi, óvoda és posztliceális szinten mindegyik osztály teljesen betelt.
A Bolyai liceum.
Igen, a Bolyai liceum egy nagyon előnyös helyzetben van. Az előkészítő osztályban 29 diák iratkozott be, tehát a megengedett 25 fölött vagyunk. Ami az 5. osztályt illeti, ugye itt ugye hasonlóképpen a református kollégiumhoz a 4. osztályból jöttek fel a diákok, és a liceumi osztályoknál mondhatjuk azt, hogy mi vagyunk a legnagyobb magyar intézmény, 7-es számú osztályt indítunk, és kimondottan büszke vagyok a diákjainkra, hiszen magas átlaggal jutnak be, és szoktam mondani azt, hogy a Bolyaiban nehezebb bejutni, mint az orvosi egyetemre.
Igen, hol kezdik idén az iskolát a bolyaisok? hiszen az épület ugye felújítás alatt áll, és hát nem is tudom, szét vannak szórva, mondhatjuk azt?
Igen, részben mondhatjuk azt, hogy részben szét vannak szórva, mert ugye már a 2018-19-es tanévben az előkészítő osztálytól a negyedik osztályig a diákokat a 7-es általános iskola két épületébe helyeztük át. A nyár folyamán voltak próbálkozások más megoldásra, sajnos nem sikerült, tehát ez azt jelenti, hogy ebben a tanévben is ott fogják kezdeni a tanévet, valószínű ebben a tanévben évvégig ott fognak tevékenykedni. Ami a liceumi osztályokat, illetve a gimnázium osztályokat illeti, ők a főépületben tevékenykednek, nagyon zsúfolt körülmények között, hiszen már az előző évben minden alagsorban lévő helyiséget kihasználtunk, illetve a laboratóriumokat, osztálytermekké alakítottuk át.
Váltásban járnak a gyerekek?
Reméljük, hogy nem lesz váltás. A tavaly ezt is kipróbáltuk, és nagyon nehezen sikerült ezt megoldani. Azért is, mert ha a gyereknek 8 órája van, mert a kerettan tervezt írja elő, akkor a reggel korai 7 órás kezdés után 10 óráig, este 9-10 óráig órákat kellene tartani. Tehát mi ebben az évben reméljük, hogy nem leszünk rákényszerülve arra, hogy két váltásba dolgozzunk.
Azt tudják, hogy meddig tart az épület felújítása? Nyilván nem tudják, mert a jó Isten tudja, hogy milyen akadályok jönnek közbe, de tervek szerint mikor áll majd helyre a rend?
Az épület felújítása az több szakaszban történik, és el kell mondjuk azt a tisztelt hallgatóknak, hogy jelen pillanatban a kollégium épületének a bentlakás épületének a felújítása van folyamatban, és ha minden jól működik, akkor ez azt jelenti, hogy az első fél év végéig ezt az épületszárnyat befejezik és át fogják adni. Tehát ezek az első jelek. Ami a terveket illeti, mindenki láthatja kifüggesztett táblán is, hogy 2020. augusztus a kivitelezési időpont, tehát a kivitelező az nagyon jól halad ahhoz képest, hogy úgy tűnik, hogy a munkálatok néha-néha lelassulnak.
Tehát gyakorlatilag jövő tanévkezdésre rendbe kéne legyen.
Így van, de mi nagyon reménykedünk, hogy évvégéig már rendbe lesz.
Református kollégiumot érinti valamilyen szinten?
A református kollégiumot is érinti, hiszen a gimnáziumi meg a liceumi osztályok azok a református kollégium épületében vannak, ahol a Bolyai Farkas Elméleti Liceum is működik. Hát az óvoda az a Cserealjai Református Egyházközség ad otthon, tehát ott nincs gond, ilyen téren ott megvan a helye. A posztliceális oktatásnak, miután a Bóth Péter Diakóniai Központ átalakult, Gecse Dániellel kaptunk egy új épületet az egyházkerülettől, amely a tavalytól már igénybe van véve, ez a Kogolnicsán utcában van. Az elemi osztályok a Forradalom utca 8 szám alatt, ahogy ismerik most az emberek a forgatag után a borudvar, ahol működött, ottan megvan nekünk a termény, tehát ottan működik, és a másikok pedig ugyanúgy a Bolyéval együtt megpróbálunk kihasználni a jelenlegi helyzetben minden kabinettet, laboratóriumot, azért, hogy elkerüljük a két váltást.
Tamási igazgató úr, a katolikus iskola diákja és tanárai mennyire érzik magukat biztonságban, hiszen a visszakapott épület újraállamosítását kérte a városvezető nem régen?
Hát a városvezető által szélnek eresztett kijelentésekkel igazából nem foglalkozunk. Az elmúlt évek során megtanultuk azt, hogy ha papíron érkezik valami komolyabb, akkor azzal érdemes foglalkozni. Mindenféle sajtóhírnek nem érdemes bedőlni. Az, hogy neki erre milyen jogi alapja van, vagy reméli, hogy van, azt én nem tudom eldönteni. Viszont mindaddig, amíg mi bármilyen hivatalos értesítést ebben az ügyben nem kapunk, hogy esetleg ilyen történés lenne, addig ezzel a történetben abszolút nem is foglalkozunk. Sokkal fontosabb volt számunkra, hogy a diákok számára biztosítsuk a tantermeket. Szerencsére az iskola növekedett a tavalyhoz képest, több osztályunk van. A kis épületben, amit használunk, ennyien nem is fértünk volna el. Ezért a nyáron állatcsi minőségbiztosítási engedélyt kértünk arra, hogy az elemi tagozatunkat levihessük a Deus Proide tanulmányi házba,
Plébáni udvarán, ahol működött valamikor a Szapiencia, illetve azóta átmenetileg több oktatási intézmény, tavaly éppen a Bolyai néhány osztálya használta átmenetileg, és akkor gyakorlatilag ezzel egy kicsit szellősebbé vált az épület, tehát az informatika szaktermünket most már vissza tudjuk állítani szakteremnek, és nem kell osztályt működtessünk benne, és van lehetőségünk arra, hogy külön nyelvkabinetet is tudjunk működtetni a kis épületbe. Tehát én úgy érzem, hogy azok a riogatások, amelyek most valószínűleg kampány ízzel is szélnek indultak, az nem befolyásolja mi létünket, és nagyon örülök annak, hogy ebben az évben volt időnk rákészülni a tanévkezdésre. Nem 5 nap alatt kellett tanévet kezdjünk, mint a tavaly, hanem úgy, hogy minden más iskola, tehát ennek a folyamatán végigmenve nyugodtabban elő lehetett minden lépést készíteni.
A bernádisok ezúttal nyugodtan várják a tanévkezdést ilyen szempontból, hisz ott épülettel nem is volt gond, de nem is lesz gond, gondolom. Van elég helyük, van elég osztályterem?
Hát az az igazság, hogy az épülettel van gondunk, mivel hogy az Ábrahám Jánkó Liceum épületében zajlik az oktatás az 5-8-as tagozaton. 16 osztályunk van, amiből igazából egynek nem biztosítottak termet az Ábrahám Jánkó Liceumban, tehát az egyik 8. osztály az elemi tagozatosokkal van együtt. Ez igazából szervezési problémát jelent, és ami a zavaró tényező, hogy igazából ott lenne hely a liceum épületében, de nem hajlandó a liceum még egy termet biztosítani számunkra. Úgyhogy ebből a szempontból, és ez egy most már 2 éves probléma, és rendszeresen beadványokkal fordulok az igazgatóhoz, polgármesteri hivatalhoz, tanfelgyőrösséghez, és még mindig nem sikerült se a laboratóriumokat rendszeresen kihasználni, és a termeket, amik ott vannak az épületben.
No, hát ezek azok a dolgok, amik kívülről nem látszanak, de problémát okoznak az intézmények vezetőinek. Ilyenkor tanévkezdés előtt hát másik gond, amivel küszködnek az intézményvezetők, a különböző engedélyek beszerzése. Azt hiszem, hogy itt egészségügyi engedéllyel problémájuk nincsen. Ezen kívül még van valami ilyen bürokratikus kerékkötő, ami önöknek fejfájást okoz ilyenkor néhány nappal iskolakezdés előtt?
Hát igen, az egyik legnagyobb probléma a tanárok biztosítása, hiszen ugye a tanévet szeptember 9-én kezdjük, és el kell mondjuk a hallgatóknak, hogy a helyettesítői tanári vizsga az a napokban folyik, és csak kimondottan pénteken lesz ennek vége. Ez azt jelenti, hogy órarend generálásáról még jelenleg szó se lehet. Jelen pillanatban annak ellenére, hogy a Bolyai Liceum vonzza a tanárokat, mégis vannak olyan órák, ami nincsenek teljesen lefedve, tehát ilyen szempontból a korai tanévkezdés komoly gondot jelent, gondolom, minden intézménynek.
Egyébként tanári kar mennyire teljes a református?
A református kollégiumban a tanári kar probléma úgymond meg van oldódva, hát a nagyobb gondot a szakposzticiális oktatás jelenti, hiszen nem nagyon találunk olyan orvos szakembert, vagy nővérképző szakembert, aki főállásnak választaná az iskolát. Ez egyrészt gondolom anyagi vonzata is van, tehát inkább válasszák a kórházakat, most hogy ott dolgozzanak. Vagy, de minden évben szerencsére sikerül az orvosi egyetemről úgymond átcsalogatni hozzánk is orvos tanár szakembereket és nővérképzőket, hiszen ők is fontosnak érzik azt, hogy magyar nyelven egy ilyen oktatás működjön, mert mi vagyunk az egyetlenek itt Maros megyébe, és úgy tudom, hogy Hargita megyébe sincsen ilyen képzés, hiszen nagyon sok Hargita megyei diákunk is jár hozzánk. A többi katedra az el lehet mondani, hogy le van fedve, az megoldódik egyelőre, viszont ha távlatilag gondolkodunk, akkor bele lehet gondolni, hogy mi lesz majd a matematika katedrákkal, a fizika, a kémia, tehát hogyha majd informatika, hogyha majd felszabadulnak, hiszen nyugdíjban mennek kollégák, akkor szerintem nem csak nekünk lesz ez gond, hanem másnak is.
A dr. Bernádi György iskolában teljes-e a tanári kar?
8 magyar tagozaton 8 technológia óra, ez nincs lefedve, azon kívül minden órát sikerült lefednünk szakemberekkel.
katolikus iskolában?
Tavalyhoz képest egészen jól állunk, hiszen egy szünetes tanárunk sem volt a tavaly, mert későn indult az iskola. Most a túlnyomó része már az iskola szünetes tanára. Jelentős részét az óráknak, ami nem volt lefedve, az iskola konzorciumon keresztül oldottuk meg a Bolyai és Arapános kollégiummal, ugyanis konzorciumban van a katolikus liceum, illetve most még van néhány óra, amit le kell fedni, de nagyon kevés elenyésző. Tehát alapvetően minden katedra le van fedve szakemberekkel, mindenki felsőfokú tanulmányokkal rendelkezik, tehát szakképzett csapat várja a diákokat.
Milyen gondokkal küzdködnek a marosvásárhelyi iskolák, mire számíthatnak a gyerekek, fiatalok, szülők és tanárok? Erről beszélgetünk mai műsorunkban. Meghívottaim marosvásárhelyi iskola igazgatók, a dr. Bernádi György általános iskola vezetője Kupán Edit, a Bolyai Farkas elméleti líceum igazgatója Mátéfi István, a református kollégium vezetője Benedek Zsolt, valamint a második Rákóczi Ferenc római katolikus teológiai líceum igazgatója Tamási Zsolt. Telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165. E-mail címünk pedig miben segíthetünk kukacmarosvásárhelyiradio.ro. Egy másik gond, ami hát legalábbis iskolakezdéskor problémát jelent, a tankönyvek helyzete. Most már nem is tudom, hogy a törvény szerint az állam köteles tankönyvet biztosítani a diákoknak. Annyi gond volt itt az elmúlt években, hogy szerintem sokan már ezt nem is követik, már nem is tudják követni. De mit mond a törvény, aki iskolába jár? Jár neki a tankönyv? Nem jár neki a tankönyv? Meg kell vegye? Nem kell megvegye? Mi a helyzet? Önök hogy tudják?
Tekintettel, hogy tizedik osztályig ugye kötelező az oktatás, tizedik osztályig az állam eddig is biztosította az ingyenes tankönyveket. Hát vannak problémák, ami a tankönyv biztosítását illeti, és én külön kitérnék a hetedik osztályra. Ugye a hetedik osztály esetében voltak változások, ami a programot illeti, tehát beindult a folyamat, hogy új tankönyveket írjanak. Sajnos a tankönyvek jóváhagyása, ez hosszas folyamat, és tudomásom szerint a hónap végén, a következő hónap elején történik meg a pályázatok elbírálása, és természetesen akkor a tankönyvek, mondjuk azt, hogy kiválasztják a tankönyveket, igen, de ez csak október-novemberben lesznek meg, és általában ezek román nyelven vannak megírva. Majd következik a magyar nyelvű fordítás, úgyhogy én személyesen nem reménykedek abban, hogy ebben a fél évben magyar nyelvű tankönyv legyen. Ellenben az előző tanévben mondhatjuk azt, hogy a minisztérium elég nagy erőfeszítést tett a hatodik osztály esetében, és nagyon sok magyar tankönyvvel találkoztunk, személyesen is fordítottam a hatodikos matematika tankönyvet, tehát ilyen szempontból a legnagyobb űr a hetedik osztályban lesz, ott, ahol új program szerint tankönyv nélkül kell dolgozni.
Most ugye léteznek ezek a bizonyos alternatív tankönyvek, ezek valóban alternatívát kínálnak a pedagógusoknak, vagy ez van, ezt tessék alternatívaként megválasztani, mi a tapasztalatuk, igazgatónő?
Hát mindenképpen az alternatív tankönyvek használata előnyös, tehát
de úgy vannak, gondolom, léteznek? Hogy...
Hát igazából minisztériumi engedéllyel használhatjuk, tehát jóváhagyás kell ahhoz, hogy iskolában használhassanak különböző típusú tankönyveket vagy segédanyagokat. Az az igazság, hogy mivel nem annyira szigorú ez a szabályzat, mi eddig is elnéztünk ettől, főleg, hogy a 04-4-ben, mikor nem voltak tankönyvek, akkor muszáj volt valamiből dolgozni, és nagyon sok esetben megtörtént az, hogy segédanyagokat fénymásoltak, sokszorosítottak, és akkor abból dolgoztak a gyerekek. De mindenképpen szükség van rá, tehát nem elég a tankönyv, én úgy gondolom, hogy feladatlapokat készíteni, teszteket elkészíteni, Ezekhez mind jól fognak ezek a segédanyagok és alternatív tankönyvek.
Most ezeket a könyveket, hát én emlékszem, amikor iskolába jártam, hogy évvégén sok radírt elkoptattunk az összepirkált könyvek kitisztítására, tehát több évig használnak egy-egy tankönyvet ma a diákok? Hogy?
Ez főleg az elemi osztályokat érinti, hiszen az elemi osztályokban a tankönyvek azok egyrészt munkafüzetnek is megfelelnek, és nem, ezt be kell lássuk, hogy minden évben nem kap minden évfolyam új tankönyvet.
Nem is kell.
Főleg a második, harmadik, negyedik osztálynak ők a régi tankönyvek szerint kell, régi tankönyvekből kell dolgozniuk. Minden évben van egy bizonyos százalék, amely lehet pótolni az úgymond nagyon elavult tankönyveket, de ez egyrészt egy hátrány a diáknak, mert hogyha nem, tehát ha beleír abba a tankönyvbe, akkor lényegében a következő generáció az már egy teleírt tankönyvet kap. Vagy akad igen a radír, de az már nem olyan lesz az a tankönyv mindenképpen, mint az előtti évben, aki kapta tiszta újat.
Református katolikus iskolában vannak speciális tankönyvek?
Nyilván vannak azok a tankönyvek, amelyek a vallásoktatással kapcsolatosak, de nálunk a katolikus iskolánál inkább az a probléma, hogy amikor egy évvel ezelőtt elindultunk, rá egy fél évre kaptunk csak jogosultságot az adatbázishoz való hozzáféréshez, ahol tankönyvet lehetett rendelni, így a tankönyv rendelés első szakaszából teljesen ki is maradtunk, úgyhogy a tavalyi évben alig volt valami tankönyv az iskolában, most már néhányat sikerült időben rendelni, tehát hozzáférni a rendelési joghoz, és akkor ezeket meg is kaptuk már, viszont továbbra is elég jelentős hiányosságaink vannak, és éppen ezért, ha bármelyik iskolában magyar nyelvű tankönyv fölösleg van, szívesen fogadjuk, hogyha abból átvehetünk, mert ellenkező esetben nagyon sok diáknak nem tudunk biztosítani egyáltalán tankönyvet.
Most a különböző munkafüzetek esetében szokták-e azt alkalmazni, hogy adott esetben Magyarországról behozott munkafüzeteket használnak? Ez valószínűleg nem passzol ugye a romániai tanrenddel, de mivel, hogy idehaza nem mindig létezik, nem léteznek ezek a munkafüzetek, vagy nem időben érkeznek, gondolom, hogy ez egy megoldás lehetne, nem?
Hát részben megoldás, de sajnos elég szigorú a román törvénykezés, és mondjam azt, hogy szigorúan tilos ilyen segédanyagokat használni. Ez a folyamat is elindult a tavaly, már nagyon elég sok ilyen munkafüzetet jóvá hagytak, és meg lehet vásárolni, de az a szomorú, hogy ezeknek többsége román nyelven van, és akkor a magyar diákok nem tudnak hozzájutni. Mi szaktanárok ként feltettük a kérdést, hogy jó volna minél többet magyar nyelvre lefordítani, de sajnos a kiadók ezt nem akarják bevállalni, mivel a kicsi a piac, és nem térül meg nekik a befektetett pénzösszeg. Ebből kifolyólag végül is ahhoz kell folyamodjunk, amit önök itt elmondott, hogy külföldről magyar nyelvű munkafüzetekből néha még fénymásolunk, néha ötletet választunk, és ezeket használjuk. De természetesen minden tanár a belátása szerint tevékenykedik, és ismeri az osztálynak a színvonalát, a gyerekek képességeit is ennek megfelelően dönt.
Igen, apropó beiratkozás előkészítő osztályokba, hát ezt hallani városi legendákat, és sajnos nem legendák, hogy különböző listák készülnek tanítónéniknél a beiratkozást megelőzően. Hát ugye most egyedül a Bernádi György iskolában van kettő osztály, indul kettő nulladik osztály, máshol mindenütt egy van, ugye? Jól tudom. Ezzel a módszerrel úgy egyet értenek, hogy egyik osztályban, ez most úgy tudom, hogy az egyik Kövesdombi iskolában problémát is jelent, ahol három osztályt terveznek indítani, de az egyik osztályban nem igazán gyűlnek a gyerekek. Ez valamilyen szinten önök iskolaigazgatók ebbe beleszólnak, bele tudnak, bele akarnak szólni? Most főleg Kupán Edit igazgatónőtől kérdezem, mert idén gondolom, hogy ott volt téma, de az, hogy egyik osztályban van 30 gyerek, másikban 18, ilyet is láttunk előző években. Ezt valahogy lehet korrigálni, vagy akarják korrigálni, hogy nagyjából kiegyensúlyozott legyen a gyerek létszám, amennyiben kettő vagy több osztály van egy ciklusban.
Hát mondjuk én először is nem nevezném ilyen előzetes listának, hanem úgy, tehát a mi hozzáállásunk az, hogy általában a szülő, amikor kiválasztja az iskolát, akkor megnézi, hogy hol melyik tanítón indul, és gondolom, hogy a gyereknek megfelelően választják ki, hogy melyik tanítónő, mert ugye vannak magasabb elvárású tanítónők, szigorúbb tanítónők, tehát annak a függvényében, hogy ki melyiket szeretné, azzal beszéli meg. És akkor általában a kérvénynél, amikor beadják a kérvényt, akkor megjegyzik, hogy melyik tanítónőhöz szeretnének kerülni. Na most, hogyha véletlenül...
De az nem lehet, hogy egyiknél vannak 40-en, másiknál 12-en.
Természetesen, pont ezt akartam még mondani, hogyha ilyen nagy egyenlőtlenség keletkezne, akkor valószínű, hogy beleszólnánk, de most is nagyon sikeresen megoldották. Tehát az osztály méretéhez is igazodtak, mert az egyik osztálytermünk kisebb, a másik nagyobb, úgyhogy jól megoldotta a két tanítón, nem volt ezzel gond, és tavaly sem, tehát minden, és tavaly előtt sem, tehát a harmadik éve vagyok itt, és mindhárom évben, tehát nem volt gond. Az, hogy esetleg volt egy-két gyerek, aki még, vagy szülő, aki elégedetlen volt, az mindig is van és lesz, de gondolom, hogy ezzel kell tovább mennünk.
A református kollégiumban hogy történt idén, hogy nincs megbetelve, nincs teljes osztály létszám?
A tapasztalat az úgy van, hogy eddig most már talán a hatodik vagy hetedik előkészítő osztály indult nálunk, hogy egyik évben túljelentkezés van, másik évben pedig kevesebben vannak. Ez valószínű azért van, mert nekünk nem vagyunk körzeti iskola, nekünk egyetlen egy osztály van kérve, és akkor a szülők, mivel ha elhozzák hozzánk a gyerekeket, akkor valószínűleg azért hozzák, mert szeretnék, hogy bekerüljenek. A vezetőségi tanácsban van egy elég szigorú kritériumrendszerünk, amely alapján felvesszük a diákokat, és egyik évben van, amikor kiesnek, vannak, akik esnek ki, és akkor a szülő azért mégis szereti, hogy a gyereke biztonságban legyen az előkészítő osztályban, és lehet, hogy ez a magyarázat annak, hogy egyik évben túljelentkezés van, sőt volt olyan, hogy dupla jelentkezés volt, a következő évben pedig maradnak helyek, mert ők azért nagyon jól tájékozottnak arról, hogy hát a tavaly ott nagyon sokan voltak, és akkor számolgatnak meg minden, de idővel feltelnek az osztályok, tehát egy-két éven belül a transfer áthelyezési kérések következtében minden osztályunk feltelik. Tehát ez nem jelent gondot nekünk.
Máté főigazgató úr idén hogyan gondolja, rányomta a bélyegét az épület felújítása a beiratkozásokra? Mert ugye hát a pletykák azok terjengenek, hallottam olyan szülőt, aki felháborodva mondta, hogy hát ő tavaly kezdte előkészítőben a gyereke, és hát valószínű, hogy nem is fog az iskola épületében tanulni 5. osztályig, tehát azt hiszem, hogy ezek túlzott félelmek.
Hát nem cáfolom meg most jelenleg ezt a kijelentést. Annak ellenére, hogy ugye felújítás alatt van az épület, és az előkészítő, illetve az elemi osztályokat a 7-es iskolába helyeztük át, mégis túl jelenkezés volt az előkészítő osztályban. Mi nagyon nyíltan az iratkozást előtt is már elmondtuk a szülőknek, hogy nagy a valószínűsége, hogy több éven keresztül a 6-os iskolában működnek. Még így is bevállalták azt, hogy igenis a mi iskolánkba iratkozzanak be. Lehetséges, hogy volt egy kis félelem, mert a tavaly-tavaly előtt kénytelenek voltunk 2 előkészítő osztályt indítani, annak ellenére, hogy egy volt tervezve. A Bolyai körzeti iskola, és akinek odaszól a személyazonossága, sajnos mi fel kell vegyük függetlenül, hogy hány túljelentkező van.
Mi függetlenül attól, hogy ott lakik-e vagy sem?
Igen, de hivatalosan ott lakik. Januárban lehet, hogy még nem, márciusban az iratkozásnál már ott lakik, és majd májusban biztos, hogy ismét nem. De a papír az beszél, ugye, és akkor ennek megfelelően mi felvesszük, és igyekszünk olyan megoldásokat találni, ami az osztályközösségeknek jó. Erre vonatkozóan jön a példám, hogy tavaly is tavaly előtt túljelentkezés volt, 40-es létszámok voltak, és nagyon hosszas folyamat után sikerült két-két osztályt indítani azokban a tanévekben.
Tulajdonképpen ezt a törvény megengedi, de nyitottság létezik a tanfelügyelőség részéről ilyen esetekben. Most persze teszem fel én azt a kérdést, hogy vajon jó-e az, hogyha több osztály indul ezekben az iskolákban. Persze mindenki a legjobbat akarja a gyerekeinek, viszont mennyire megy ez a lakótelepi iskoláknak a kárára, hisz ott sok esetben nem indulnak, vagy megtörténik, hogy nincsenek osztályok, nincs elegendő létszám.
Ez természetesen így van, mert valószínű, amikor felméréseket végeznek a lakótelepi negyedekben, és gondolok ezekre a felmérésekre ott január környékén, akkor kiderül, hogy még ott lakik a gyerek, és márciusban már a Bolyai utcába, és ebből kifőleg vannak ilyen esetek, hogy 3-4 diák miatt a lakótelepi nulladik osztály nem tud elindulni, vagy nehezen tudják összeszedni a minimálisan szükséges 12 diákot. Sajnos ebben nem tudunk mi egyáltalán beleszólni, ami a tanfelügyelőséget illeti, tehát abban az esetben, hogyha nagy volt a túljelentkezés, akkor jóvá hagyták a két osztály indítását. Természetesen itt a szülők döntenek, minden szülő tudja, hogy a gyerekének mit óhajt, milyen feltételek vannak bizonyos iskolákban, és ez szerint próbál a legjobb irányba döntést hozni.
Hogyan látják, mennyire gyerekcentrikus az oktatás ma Romániában és az önök iskoláiban, Tamási Zsolt?
Tehát, hogy az országban mennyire gyerekcentrikus, azt nekem nehéz volna felmérni, hiszen nem jártam körbe az ország iskoláit. Én remélem, hogy mindenütt gyerekcentrikus, nálunk legalábbis az. Tehát alapvető szempont a katolikus iskola életébe, hogy az oktatás gyerekcentrikus legyen, éppen ezért mindig is elmondjuk a szülőknek, amikor érkeznek és érdeklődnek az iskola sajátosságai, jellege, profilja szempontjából, hogy számunkra az a legfontosabb, hogy a gyerek, ha bejön az iskolába, ugyanúgy mosolyogjon, mint amikor kimegy az iskolából, hogy ez a mosoly ne tűnjön el az arcáról, és szívesen jön az iskolába. Hogyha jól érzi magát és mellette tanul, az sokkal fontosabb, mint sem az, hogy mennyi versenyeredményt tud produkálni, mert az egy másik jellegű történet. Az is fontos, arra is szükség van az intézménynek, hogy eredményeket tudjon felmutatni, viszont mi legalábbis úgy gondoljuk, hogy a legfontosabb az, hogy a gyerek jól érezze magát az iskolába, és szerencsére a kollégák, tanítónök esetében egyértelműen ez meg is történik.
Igen, viszont ugye voltak ilyen próbálkozások, miniszterasszony, ugye azt hiszem, hogy abba is törött bele a vicskája, hogy aki tanár nem éri el a 6-os átlagot, 5-ös átlagot, az ne taníthasson. Valahol azt hiszem, hogy azért ezzel én egyet tudnék érteni szülőként. Kupán Edit hogy gondolja?
Természetesen fontos a felkészültség. És mindezek mellett a pedagógiai hozzáállás is, tehát hogy hogyan áll a gyerekhez az oktató. Itt a felkészüléssel kapcsolatban viszont annyit elmondanék, hogy lehet, hogy nem is megfelelő az anyag minden tantárból, mert például én most már szaktárgyukról beszélek, nem értek egyet azzal, hogy például egy 5-8-ban tanító tanár miért az egyetemi anyagból kell vizsgázzon. Lehet, hogy más szinten kellene a vizsgákat egy kicsit megszervezni, több pedagógiai tételt és pszichológiai tételt betenni, tehát itt is lenne, amin változtatni szerintem. Nem egyértelmű, hogy csak az oktatókkal van baj, valószínű, hogy azok sem készülnek fel annyira, mennyire kellene, de ezt egy kicsit komolyabban körül kellene járni, és egy okos döntést hozni arról, hogy hogyan tovább ebből a szempontból is.
Igen, nem tudom, nekem időnként, vagy egy ideje az az érzésem, hogy a romániai oktatás inkább tanárcentrikus. A lényeg legyen katedra, hát legyenek gyerekek, de én azt látom, akár törvényi szinten is, hogy ugye arról is, ha beszélünk, hogy ahogy mondott a igazgatóra, egy gyereknek van 7-8 órája napon. Tehát a szülő nem dolgozik annyit, lehet, hogy ott van a munkahelyén, de a gyerek, ő meg dolgozik reggel 7-től délután 3-ig. Tehát, és akkor még ott vannak a szakszervezetek, arról is beszélhetünk, hogy mennyire erősek ezek a szakszervezetek, védik a tanároknak az érdekeit, de valahogy a gyerek van az oktatás központjában, azt látják ma Romániában?
Szerintem ez megint egy olyan kérdés, amelyet többféle oldalról kell megvizsgálni. Tehát,
hát én a gyerek oldaláról szeretném megvizsgálni.
Iskolától is függ, legalábbis én úgy érzem, hogy mi, akik itt vagyunk, akik, és főleg a négy iskolából három teljesen magyar oktatási intézmény, nekünk a legfontosabb az, hogy magyar közösséget építsünk. És ahhoz, hogy ezt el tudjuk érni, ott muszáj a gyereket a központba helyezni. Tehát az a gyerekkel tudja, hogy itt ebbe a közösségbe ő szeretve van, és rá majd a jövőbe szükség van. Ezt csak akkor tudjuk megtenni, hogyha az a tanárkollega, aki tanít, tanítónőtől, óvónőtől elkezdve, az úgy viszonyul hozzá az órákon, úgy viszonyul hozzá esetleg szünetekbe, és úgy viszonyul hozzá az a gyerekhez, amikor a gyereknek, ha valami problémája van, lehet, hogy pont tőle kér tanácsot. Mert azt is el kell fogadjuk, és legalábbis úgy érzem én, hogy egész addig, amíg a gyerek, hogyha valami problémákkal küzdik, és mindenek előtt nem a szülőhöz megy tanácsot kérni, vagy segítséget, hanem a kollégákhoz jön, vagy hozzánk jön, akkor az azt jelenti, hogy eléggé gyerekközpontúak vagyunk, akkor ő megbízik bennünk. Az egy, hogy mit ír elő a kerettanterv, hogy, mert azt kénytelenek vagyunk a vizsgáké betartani, tehát az szerint kell menni, mert a gyerek majd kell vizsgázzon. A gyerekközpontúság pedig az már az iskolának az elképzelésétől függ, a tanárok hozzáállásától függ. És én legalábbis úgy érzem, hogy és kötelességünk nekünk ezt tenni, mint iskola vezetők és pedagógusok is, hogy a gyerekkel meg kell értessük, hogy mi neki nem ellenségei vagyunk a tanárok, hanem mi neki egy segédeszköz vagyunk az életre. Tehát nekünk nekem is szükségem van rá, de ugyanakkor neki sokkal nagyobb szüksége van ránk. És ezzel kell mi valahogy lavírozzunk ezzel a gyerekkel, és csak úgy lehet tényleg gyerekközpontúvá tenni az iskolát, ahogy mondta Tamási Zsolt kollega is, hogy a gyerek szívesen jöjjön iskolába, a bejött mosolyogva menjen ki mosolyogva, és a pozitív visszajelzések a szülőktől azok viszont nem kevesek, és ezek is bizonyítják azt, hogy valószínű, hogy a gyereket helyezzük előtérbe.
Egy hallgatót köszöntök a telefonvonalban. Halló, jó napot kívánunk!
Jó napot kívánok! Két kérdést szeretnék felhozni. Meg szeretném kérdezni azok, önök nem tudom, hogy mennyire tudnak válaszolni arra a kérdésre, hogy Marosvásárhelyen 5 évre visszamenőleg egyetlen egy tanítói hely sincsen. Mindig, amikor vannak a vizsgák, ugye, hogy helyeket... Marosvásárhely nem ad helyeket, hanem ilyenkor a titulális állása ilyen kerül, hogy Rava, meg Abos, meg nem tudom, ilyen helyek. Marosvásárhelynek nincsen helye. Hát miért nem lehet azt, hogy évenként igenis ismételjék meg azt, hogy igen, ha jól vizsgázott, akkor tényleg érdemeljek meg, és akkor kapjon egy állást ott a lakhelyén, ami
van. Megértettük a kérdést, mi a másik kérdés?
Igen, a másik kérdésem a következő. Lévén, hogy megyeszékhely vagyunk, és van nekünk egy ilyen pedagógiai liceumunk, és mikor lesz végre az úgy megoldva, hogy tanítóképzés és óvónőképzés legyen, nem pedig levéltáros meg könyvtáros. Ez olyan probléma, hogy ami a magyar gyerekeknek a hátrányára van. Nem tudom, és ezen kívül még nagyon sok probléma lenne, mert sajnos nincsenek megfizetve a tanárok, ezt jól tudjuk, és sajnos ezen valamit kellene segíteni, de ez a fejebb osztálynál onnan kezdődne.
Igen, köszönjük igen. Szépen. Hát nem tudom, hogy erre...
Az első kérdésre véleményem szerint az a magyarázat, hogy az iskola köteles diákok létszáma csökkenőben van, ugye éveken keresztül gondoljunk arra, hogy 90-től errefele mind kevesebb és kevesebb nulladik osztály vagy elemi osztály indul, és természetesen akkor a tanári vagy tanítónői állások csökkennek, és a meglévő címzetes tanárok helyzetét, vagy tanítónők helyzetét kell megoldani első lépésben, törvény szerint. És valószínű az illető szakasz után nem maradnak üres tanítónői állások. Ezzel magyarázható véleményem szerint, hogy nincs meghirdetve évről évre új tanítónői állás.
A második kérdés kapcsán pedig azt szeretném mondani, hogy a pedagógiai liceumban valóban volt a név, hogy nem indulhatott ez a tanítónők szak, most megint indulhat, de ennek a történetnek a lényege az, hogy a tanítói álláshoz szükséges a felsőfokú egyetemi végzettség. Tehát most már nem az a rendszer van, ami régebb volt, hogy elvégezte a tanítóképzőt és már mehetett katedrára, hanem elvégezte az egyetemet is. Ezért működik Marosvásárhelyen a Bábesbolyai kirendeltségeként is a tanítóképző, illetve működik a a református tanítóképző magyarországi kirendeltsége Marosvásárhelyen, és csak akik ezt végzik el, azok lehetnek tanítónök, és ezért van az, hogy nincs az a fajta képzés, ami régebb volt.
És Benedek Zsolt igazgató említette, hogy a Bernádi iskola az egyetlen itt jelenlévő közül, ahol két nyelven folyik az oktatás. Milyen az együttélés magyarok és románok között az iskolában? Gondolom, gyerekek jól el vannak egymással.
Hát voltak konfliktus helyzetek, voltak olyan helyzetek is, amikor szülőket is be kellett vonjuk, hogy megoldjuk, de egyelőre csend van, mindenki dolgozik, úgyhogy én úgy gondolom, hogy próbáljuk azt, hogy ezeket a különleges helyzeteket megoldjuk, és ne legyenek ilyen etnikai problémák az iskolában.
A műsor támogatója a Diószegi Pékség.
Mai műsorunkban ennyi fért, meghívottaim marosvásárhelyi iskolai igazgatók voltak, a dr. Bernádi György általános iskola vezetője Kupán Edit, a Bolyai Farkas elméleti liceum igazgatója Mátéfi István, a református kollégium vezetője Benedek Zsolt, és a második Rákóczi Ferenc római katolikus teológiai liceum igazgatója Tamási Zsolt. Én mindannyiuknak köszönöm szépen, hogy itt voltak.